Isten hozott titeket, sziasztok! Gyertek, csatlakozzatok, egy picit várok, amíg csatlakoztok, és aztán elkezdjük a mai alkalmat. Gyertek csak! Hát sziasztok, szia Marci! Jó látni téged! Így, ilyen módon is. Virfi, Isten hozott. Gyertek, egy picit később indítottam. Ó, Anikó, szervusz, dolgos Anikó, szia, szervusz. Sziszi, szervusz, de jó téged is látni. Gyertek, csatlakozzatok, és el is kezdjük egy fél perc. Gábor. Na, hát Isten hozott bennünket, Isten hozott benneteket. Hát mondanám azt, hogy jó benneteket látni, de igazából nem látlak titeket. Ti láttok engem, de reméljük, hogy hamarosan már együtt tudunk mind lenni, együtt tudunk közösségben lenni, ünnepelni, egymást bátorítani, tényleg én nagyon várom ezt a napot, ezt az időt, és hát gyertek ma este szerdán, szeretnénk folytatni Jézus utolsó hetét, illetve hát be is fejezni. Egy picit túl is megyünk az utolsó héten, mert múlt héten, nagypénteknél fejeztük be, a keresztre feszítésnél, Jézus a tárgyalásoknál, sőt, a Gecsemáné kertbe kezdtük, ahol elfogták az Úr Jézust, aztán vitték a tárgyalásokra, vitték Pilátus elé, és először a zsidó tárgyalások, tehát a vallási tárgyalások, utána a római tárgyalások, és utána pedig a keresztút és a golgotai kereszt, és a kereszten azok a szavak, az a hét kijelentés, amit az Úr Jézus tett a golgotai kereszten, és aztán az utolsó előtte az volt, hogy elvégeztetett, és az utolsó, hogy a te kezedbe adom, atyám, az én szellememet, és utána emlékeztek, mondtuk, hogy nagy földrengés történt, a templomnak a kárpitja ketté szakadt, tehát ilyen hát természeti jelenségek történtek, és aztán az Úr Jézust levették a keresztről, úgyhogy hát folytassuk innen, és menjünk egészen vasárnapra az ő feltámadására, és az ő különböző megjelenéseire, és gyertek, kezdjük egy imádsággal, kérjük a Szent Szellem segítségét, hogy világosítsa meg a szívünket, világosítsa meg az értelmünket, hogy valóban ne olyanok legyünk, akik hallunk, de mégsem hallunk, látunk, de mégsem látunk, hanem ma este olyanok, akik hallunk, és látunk, és hiszünk, és megszabadulunk. Jó? Úgyhogy, drága atyám, hát köszönöm szépen neked ezt a lehetőséget, hogy ma este is megnyithatjuk a te igédet. Köszönöm azt, hogy az Úr Jézus Krisztusról lesz ma is szó, hogy őt szemlélhetjük, hogy benne gyönyörködhetünk. Uram, add, hogy ma te veled találkozunk a te igédben. Imádkozom azért, hogy nyisd meg a mi szívünket, nyisd meg a mi értelmünket, hogy lássunk és higgyünk. És imádkozom azért, hogy úgy menjünk tovább az üzenet után, hogy mély meggyőződésünk van, és az élő Jézus Krisztussal közösségben vagyunk. Köszönjük neked, Jézus fiad nevében. Amen. Na, hát Jézus feltámadt, de még itt nem tartunk, hanem ott tartunk, hogy pénteken, amikor a Golgotai kereszten volt az Úr Jézus, akkor levették a Golgotai keresztről, és ez, hát szinte mindegyik evangélium beszél erről, vagy mindegyik, Márk 15-ben, lehet, hogy csak felolvasom, 42-től 47-ig, amikor már esteledett, és mivel az a nap a szombat előtti előkészület napja volt, tehát ez pénteken délután volt, azt olvassuk, hogy délután 3-kor halt meg az Úr Jézus a kereszten, és kezdődött a szombat, az ünnep, ez az ünnep előtti előkészület napja volt a péntek, és tudjátok jól, többször említettük, hogy a szombat igazából nem szombat reggel kezdődött, sőt, ma sem a zsidóknál, hanem sábat az mindig pénteken este kezdődik, naplementekor, pontosabban, amikor a három csillag megjelenik az égen. Úgyhogy mivel kevés idő volt eddig, és nagyon fontos volt, hogy sabatkor, szombatkor, és nem csak egy ünnep volt itt, hanem egy másik is, ugye a kovásztalan kenyerek ünnepe, ami rögtön a pászka ünnep után jön, fontos, hogy ne legyenek holttestek a városban, a város környékén, ezért le kellett venni a holttesteket. Úgyhogy 43. vers, Márk 15-ben előállt Arimátiai József, egy tiszteletben álló tanácstag. Na most ez a nagy tanácsot, a Sanhedrint jelenti. Erről is már beszéltünk, hogy a Sanhedrin a főpappal együtt 71 tagú volt, tehát 70 plusz egy tagú volt a zsidó nagy tanács, a Sanhedrin. És ennek tagja volt az Arimátiai József, a Nikodémus is a nagy tanácsnak a tagja volt. Úgyhogy előállt Arimátiai József, Arimátia Júdában lévő várostát, tehát Júdeában lévő várostát, József a júdeai Arimátiából. Egy tiszteletben álló tanácstag, aki maga is várta az Isten királyságát, és bement bátran Pilátushoz, hogy elkérje Jézus testét. Pilátus pedig csodálkozott, hogy már meghalt volna, és magához hívatta a százados, és megkérdezte tőle, hogy meghalt-e már. Miután megtudta a századostól, odaajándékozta a holttestet Józsefnek. Ő pedig gyolcsot vásárolt, levette Jézust a keresztről, begöngyölte a gyolcsba, elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba, és követ hengerített a sírbolt bejárata elé. A magdalai Mária és Mária József anyja pedig figyelte, hogy hova helyezik. Na most mindegyik evangélium egy picivel több információt, vagy más információt jelenít meg erről. Itt arról beszél, hogy az Arimátiai József vette a bátorságot, bement Pilátushoz, elkérte Jézusnak a testét. Úgy volt ebben az időben, hogy akit keresztre feszítettek, azokat egy mezőn, tulajdonképpen ott temették el, tehát jelöletlen sírba tették, de Arimátia József, mivel Jézusnak titkos követője volt, máshol azt mondja, hogy Jézus tanítványa volt, de félt a zsidóktól, tehát egy titkos követője volt. Sőt, más evangélium azt mondja, hogy Nikodémus is. Nikodémus pedig drága kenetet vásárolt aloéból és mirhából, tehát Arimátia József és Nikodémus együtt tulajdonképpen levették Jézusnak a testét, begöngyölték, és szikla sírba tették. Másik evangélium azt is említi, hogy ez magának Józsefnek volt, Arimátiai Józsefnek volt a szikla sírja, tehát a saját sírjába, egy gazdag, jómódú ember volt, a saját sírjába helyezte az Úr Jézus Krisztust. Mindez persze azért is, hogy beteljesedjen az, amit Ézsaiás 53.9-ben profétál Ézsaiás, hogy gazdagok, hogy halála után Jézust gazdagok közé temették, vagy gazdag sírba temették, gazdag ember sírjába helyezték, Ézsaiás 53.9-ben. És asszonyuk pedig Magdalai Mária, más Mária és Máriák és a különböző asszonyok, más evangéliumok is mondják, hogy jól megfigyelték, hogy hova helyezték az Úr Jézus Krisztust. Úgyhogy most jön a szombat, pénteken este, és ez a nyugalomnak a napja, úgyhogy senki nem csinált semmit. Az asszonyok előkészítették a drága különböző keneteket, amivel majd vasárnap kora reggel mennek az Úr Jézus sírjához, hogy megadják neki a végtisztességet. Úgyhogy menjünk is vasárnap reggelre, a feltámadás napjára, és nézzük meg az eseményeit. Hát mindegyik evangéliumban érdemes elolvasni az eseményeket, Máté 28-ban, Márk 16-ban, Lukács 24-ben és János 20-ban mind különböző darabjai a kirakósnak olvasható. Amit mindenképpen olvasunk, az az, hogy még mielőtt bárki is kiment volna a sírhoz, vagy ahogy a magdalai Mária úgy ment a sírhoz, hatalmas földrengés történt. Egy angyal száll le a mennyből, és ezt el tudod olvasni az evangélium híradásaiba. És az angyal elgördítette a követ, emlékeztek rá, hogy őrök védelmezték a sírt, azért, mert azt mondták Pilátusnak, a zsidó vezetők, hogy mivel azt mondta Jézus magáról, hogy harmadnap fel fog támadni, ezért őriztest a sírt, hogy nehogy ellopják a tanítványai testet, és eképpen az utolsó csalás az rosszabb lesz az elsőnél, hogy azt fogják mondani, hogy feltámadt, ezért őrök védelmezték a sírt, ez a sír római pecséttel le lett pecsételve, és hatalmas földrengés támadt, angyal jött a mennyből, elgördítette a követ, feltörte a pecsétet, és az Úr Jézus feltámadt a halálból. Úgyhogy az első látogatás az az asszonyok részéről volt, vagy asszonyok részéről, és hogyha megnézzük alaposan a híradást, akkor azt látjuk, hogy az első az, tehát hogy nem teljesen egyszerre mentek az asszonyok, hanem Magdalai Mária ment legelőször. Na most Magdalai Mária, ugye ő Mária volt a Magdalából, ami Galileában van, 7 démon tűzött ki belőle az Úr Jézus, és a Magdalai Mária, aki jött, azt látta, hogy a sír üres, János 20-ban felolvasom nektek. A hét első napján pedig kora reggel első versben, amikor még sötét volt, a Magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a követ elvették a sírról. Elfutott azért és Simon Péterhez, és ahhoz a másik tanítványhoz ment, akit Jézus szeretett. Tehát Mária jön, és látja, hogy el van gördítve a kő, és elfut a 11 tanítványhoz tulajdonképpen, a felső szobába, és elviszi a hírt, hogy el van gördítve a kő. Ezután jönnek az asszonyok is, egy csapat asszony. Most ez még nem Jézus megjelenése, még nem jelent meg nekik Jézus, csak jön egy csapat asszony. Ez Márk 16-ban van. És jön ez a csapat asszony, és angyalok jelennek meg számukra, és azt mondják, hogy miért keresitek az élőt a holtak közt, ő nincsen itt, feltámadt. És menjetek és mondjátok el a tanítványoknak, illetve egy evangélium azt mondja, hogy Péternek és a tanítványoknak, hogy menjenek el Galileába, és Jézus előttük megy, és Galileában fog velük találkozni. Úgyhogy ezek az asszonyok, akik mennek, és elszaladnak a tanítványokhoz. Emlékeztek, beszéltünk arról, hogy ők a felső szobában vannak. Na most az a felső szoba, emlékeztek, mondtuk, ami valószínűsíthető János Márk édesanyjáé, Máriáé. Ez a Mária, ugye, ez egy latinosított név, az eredeti héber neve az összes Máriának Mirjám. Ugye a héberül a Mária az a Mirjám. Tehát János Márk édesanyjának ez a jómódú, valószínű özvegy, jómódú gazdag asszony, az ő házának a felső szobáját odaadta Jézusnak és a tanítványainak, és Jézusnak a tanítványai ott vannak, úgyhogy az asszonyok szaladnak, csak úgy, ahogy a Magdalai Mária, az asszonyok is szaladnak, és azt mondják, hogy találkoztunk angyalokkal, és ők azt mondták, hogy nincsen itt, mert feltámadt Jézus, és viszik a hírt. Na most a tanítványok hozzáállásáról, meg hit szintjéről azt tudhatjuk, hogy amikor ezeket hallották, Lukács 24 azt mondja, hogy ők ezt szóbeszédnek tartották, és nem hittek nekik. Vagy egy másik fordítás azt mondja, hogy üres csevegésnek. Tehát jött a Mária Magdaléna, jöttek az asszonyok, és a tanítványok ezt üres csevegésnek tartották, ők ezt nem hitték el, hogy az Úr Jézus feltámadt. Ekkor harmadsorban, és még mindig nem jelent meg Jézus, tehát ezek a kora reggeli, vasárnap kora reggeli események a vasárnapi hírekben, vasárnap kora reggel, hát a tanítványok közül kettő, Péter és János kiszaladnak és kifutnak a sírhoz. Erről olvasunk János 20-ban. János 20-ban öt megjelenése van Jézusnak, vagy hát nem pont megjelenése, mert ugye ekkor sem még jelenik meg, de öt alkalom, amikor kimennek a sírhoz, vagy Jézus találkozik velük. Úgyhogy János és Péter kiszaladnak a sírhoz. Na most szerintetek ki, ahogy futnak a sírhoz a felső szobából, ki ér oda hamarabb? János ér oda hamarabb, így van, mert ő a fiatalabb. De azt mondja, hogy nem ment be, mert Péter volt a rangidős, és nem ment be Péter előtt, csak bekukucskált, és látta, hogy a sír üres. Mikor odaérkezett Péter, János 20-ban olvashatod, akkor ő bement a sírba, és látta, hogy a halotti, nem akarom azt mondani, hogy halotti lepel, mert félrevezető lenne abban az értelemben, hogy azt gondolnánk, hogy olyan, mint a torinói lepel, de pontosan a torinói lepel nem lehetett Jézusé, mert ez külön volt választva a fejrész a testrésztől, tehát amivel Jézus be volt, nem jut eszembe a szó, majd mindjárt megnézem, hogy mi. Jó? János 20-nál tartunk. Be volt csavarva, tekerve. János 20-ban azt mondja, hogy akkor a kendőnek lepedők. János 26-ban aztán őt követve megérkezett Simon Péter is, és bement a sírboltba, és látta, hogy a lepedők ott vannak. És a kendő, amely Jézus fején volt, nincs együtt a lepedőkkel, hanem külön összegöngyölítve más helyen van. Azt mondja, akkor bement a másik tanítvány is, ez János, és erről is már beszéltünk, hogy az antik időkben, akik írt valaki egy művet, amiben mondjuk önmagát is feltüntette, de soha nem néven, hanem csak utalva rá, János itt, mint másik tanítvány utal magára, akkor bement a másik tanítvány is, aki előbb ért a sírhoz, és látott, és hitt. Oké, úgyhogy János bemegy, látja, hogy a lepedők ott vannak, külön, ami a testén volt, külön, ami Jézusnak a fején volt, és János látott, és hitt. Ő az első tanítvány, még Jézus fel sem támadt, már úgy értem feltámadt, de még nem jelent meg, látott és hitt. Péter nem hitt, mert azt mondja Lukács 24-ben erről, hogy Péter elment, és magában csodálkozva a történteken. Úgyhogy Péter azt mondja, hogy történhetett mindez? Most mit jelent ez? De ő még nem hitt, de János már hitt. Oké. Úgyhogy ezután, még ebben a reggeli, hát oda-vissza menetelben, Jézusnak itt lesz az első megjelenése, és Mária Magdolna, a Magdalai Mária visszatér a sírhoz, és János 20-ban olvasunk erről, és Jézussal találkozik. Lehet, hogy felolvasom nektek. János 20.11-től. Mária pedig kint állt a sírnál, és sírt. Oké? Miközben sírt, behajolt a sírboltba, és két angyalt látott fehér ruhában ülni. Az egyiket fejtől, a másikat lábtól, ott, ahol Jézus teste feküdt. Azok így szóltak hozzá. Asszony, miért sírsz? Ő pedig azt válaszolta. Mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus áll ott, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Oké? Úgyhogy hátrafordult, látta, hogy ott volt egy ember, Jézus állt ott, de nem ismerte fel, hogy Jézus az, azt hitte, hogy a kertész. Jézus pedig azt kérdezte tőle, asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő pedig azt gondolta, hogy a kertész az. És azt mondta neki, uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elviszem. Ekkor Jézus megszólította, Mária, vagy Mirjam. Ő pedig megfordulva azt mondta neki, héberül, rabóni, ami azt jelenti, mester, vagy mesterem. Oké, úgyhogy ez egy csodálatos az első találkozás Mária Magdalénával, akiből 7 démoni szellemet, gonosz szellemet űzött ki korábban az Úr Jézus Krisztus. Néhány dolgot hagy fűzzek ehhez hozzá, hogy most itt megállunk, leparkolunk egy pár pillanatig. Először is lenyűgöző az, ahogy az Úr Jézus Krisztus életeket és sorsokat változtat meg. És ezért olyan csodálatos a gyülekezet, ezért olyan csodálatos Isten munkája, mert az Úr Jézus életeket és sorsokat változtat meg. Itt van egy asszony, akiben 7 démon volt, 7 gonosz szellem volt, és meg volt kötözve az egész élete, és Jézus megszabadította. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Zsidók 13.8-ban. A második, amit szerettem volna mondani, az az, hogy látni fogjuk ezekben a történetekben, és itt Máriánál, és Magdalén Máriánál, hogy nem ismerik fel Jézust. Ez lesz az Emmausi tanítványokkal, ez lesz más ilyen eseményeknél, hogy nem ismerik fel könnyen Jézust. És hogy van egy lepel a szemük előtt, hogy van egy hitetlenség. És gondolj bele, az Úr Jézus már feltámadt. Ugye te minden rendben lett, de ő még mindig szomorú, ő még mindig össze van kavarodva a gondolataiba, össze van kavarodva a szívében, le van terhelve. Azt gondolja, hogy neki most meg kell találni a Jézusnak a holttestét, hogy hol van, én elviszem, ha megmondod, és itt vannak ezek a gondolatok, és arra gondoltam, hogy mennyire mi is ilyenek lehetünk, hogy valahogy így szellemileg, ha nem éles a látásunk, ha nem vagyunk készek a hitre, ha a szellemi felismerő képességünk és megértéseink le vannak csökevényesedve, akkor annyira könnyen lehetséges, hogy bajlódunk dolgokkal, félünk dolgokkal kapcsolatosan, aggodalmaskodunk, le vagyunk terhelve, szomorkodunk, közben Jézus feltámadt. Ő az ura az eseményeknek. Ő a kezében tart mindent. Igazából minden rendben van. Ő feltámadt a halálból, földrengés volt, az angyal elgörítette a követ. Jézus él, ő feltámadt, de mi még le vagyunk maradva az eseményekről. Ez az, ami történik itt a Magdalai Máriával, és a többi tanítvány, hogy jó pár körrel le vannak az eseményektől maradva, és ezért még nehéz a szívük, és megterheltek. Úgyhogy, ja, ez csak inspirál, bátorít engem arra, hogy húzódjak közel Jézushoz, hogy legyek kész a hitre, mert Jézus többször megtok a hitre, reszívűek vagytok a hitre, és ez akadályozta őket abban, hogy együtt tudjanak működni, és egy felszabadult életük legyen. A jó az, hogy Jézus hűséges, és tulajdonképpen minden jó, ha a vége jó, és a vége jó a történetnek. Oké, úgyhogy Mária azt mondja, hogy hova vitték az én uramat, mondd meg, és elviszem őt, és Jézus azt mondja neki, hogy Mária néven szólítja, és ez az a pillanat, amikor felismeri a feltámadott Jézust, hogy ő megszólítja őt néven, az ő nevén, és ismeri a jó pásztornak a hangját, ismeri Jézusnak a hangját, Jézusnak a szavát, Jézusnak a kiejtését, úgymond, és rögtön utána választott, hogy rabbóni, ami azt jelenti, hogy mesterem, és ekkor Jézus azt mondta, hogy ne érints engem, mert még nem mentem, János 20:17-ben még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, hogy felmegyek az atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. A Magdalai Mária pedig elment hírulattal tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Oké, úgyhogy megvan az első tanunk, úgymond, akinek megjelent az Úr Jézus, a Magdalai Máriának. És hagyj fűzek még itt valamit ehhez hozzá, hogy az ószövetségi törvényben Isten megszabta, hogy két vagy három tanúbizonyságra megáll minden. Úgyhogy kellettek tanúk egy eseménnyel. Na most nagyon érdekes, hogy a nők, az asszonyok nem számítottak tanúnak. Tehát egy asszony, egy nőnek a tanúságtétele, tanúbizonysága nem számított, jogilag semmit nem jelentett. Hogyha Jézusnak a feltámadása egy kitalált, ez egy kitalált történet lenne, amit aztán leírtak, és valahogy megcsinálták, és fabrikálták, és megpróbálták bizonygatni, hogy bizony ez egy igaz történet, akkor ez nem így lett volna leírva. Jézus nem a Magdalai Máriának jelent volna meg elsőnek, sőt, mindjárt meglátjuk, a második megjelenése pedig az asszonyoknak jelent meg, tehát asszonyok egy csoportjának jelent meg, ami úgy szintén tanúságtétel szempontjából semmit nem jelent jogilag. Tehát az első két megjelenése asszonyoknak volt. Ez megerősíti azt, hogy ez nem lehet egy kitalált történet, mert így senki nem alkotja meg, hanem valójában ez így történt. És Isten az ő végtelen bölcsességében úgy döntött, hogy először nem a pupák tanítványoknak, hanem gyenge, egyszerű, hittel és szeretettel teljes szívű asszonyoknak, követőinek jelenik meg. Úgyhogy ez csodálatos. Na nézzük meg a második megjelenését, mert van pár megjelenése az Úr Jézusnak, aztán szeretnénk mindezet. Hát nem is kivesézni, hanem mert nem tudjuk teljesen kivesézni, de mindenképpen érinteni egy picit. A második megjelenése a többi asszonynak is, ahogy megjelenik, ez Máté 28, 9 és 10. versben, és ahogy megjelenik a többi asszonynak is, még ez nap reggel, ugyanaz, hogy ő küldi őket a tanítványokhoz, és azt mondja, hogy mondjátok meg a tanítványoknak, hogy feltámadtam, és hogy menjenek el Galileába, és ott én előttük megyek, és találkozunk velük. Úgyhogy a terv az volt, hogy a tanítványok hallják, és elmennek Galileába, most Judeába vannak, Jeruzsálemben tulajdonképpen, és Jézus ott találkozik. Nos, ez így nem fog megtörténni, végül el fognak menni Galileába, de nem ott találkozik velük Jézus, mert ezek a tanítványok nem hajlandók elmenni Galileába, mert nem hisznek az asszonyoknak. Úgyhogy a másik megjelenés az asszonyok egy csoportjának történt. A harmadik megjelenése az Úr Jézusnak, az még mindig nem a 12-nek történt, hanem az Emmausra menő két tanítványnak. Erről Lukács 24-ben olvashatsz álmulatos lenyűgöző történetek, Lukács 24, 13-tól 32-ig, és nem fogom teljesen, most nem fogom elolvasni ezt a történetet, de két tanítvány megy Jeruzsálemből Emmausba, ami egy környékbeli kis falu, helység volt, és ahogy a két tanítvány útközben megy, beszélgetnek, és Jézus, ez még mindig aznap, vasárnapról beszélünk, vasárnap hozzájuk csatlakozik a beszélgetésben a harmadik félként maga Jézus, így mondja többször, maga Jézus, de nem ismerik fel, mert a szemeik valamilyen módon visszatartóztatának, ezt mondja az írás. Nem ismerik fel. Nem tudjuk mind a két tanítványnak a nevét, az egyiket tudjuk, őt Kleofásnak hívják. Azért tudhatjuk Lukács 24, na most nem akarunk teljesen ebbe belemenni, de Lukács volt az, aki úgy írta az evangéliumát, hogy mikor, visszamenjek el, de azért csak elmondom, Lukács Pálapostolnak a munkatársa volt, így van az orvos, a szeretett orvos. És Pálapostol, amikor Cézáreában, Jeruzsálemben elfogják, és Cézáreában börtön raboskodik, körülbelül 2 évet, Lukácsnak ez ad lehetőséget, hogy a jeruzsálemi gyülekezetben rengeteg időt töltsön. És próbálok a dátumra emlékezni, hogy ez mikor van, ez 59 környékén, azt hiszem, lehet, hogy 58-59 Krisztus után. Rengeteg időt tölt Lukács, másfél-két évet a jeruzsálemi gyülekezetben, és egy akkurátus ember, egy kiváló történész, ezt tudjuk, mert ő írta a Lukács evangéliumot és az apostolok cselekedeteit, orvos, és Lukács rengeteg interjút készít. Ezért van az, hogy Lukács evangéliumában olyan történetek vannak benne, ami nincsen a többibe, és olyan akkurátusan, például Jézus születése körül, Mária fogantatása után, a Mária éneke, a Zakariás éneke, az Erzsébet éneke, egy csomó olyan történet, amit szemtanúkat kikérdezett, és aztán Lukács egyben azt mondja, hogy fogta és rendben leírta a történeteket, és ez Lukács evangéliumban ott van. Úgyhogy Kleofáshoz visszatérve. Azért van itt egy név, Kleofás, mert Kleofásnak később, Lukács idejében már a jeruzsálemi gyülekezetben egy nagyon fontos szerepe van. Sőt, azt tudjuk, hogy Jakab volt a jeruzsálemi gyülekezetnek a vezetője, pásztora, az igaz Jakab, ő Jézusnak a féltestvére volt, akinek picivel később majd meg fog jelenni Jézus. És ő írta a Jakab levelét, Jakab levele, Jézus féltestvére írta. Egyébként Júdás levelét az Újszövetségben Jézus másik féltestvére írta. És Jakab levelét megírta, és Jakab a 60-as években, most nem emlékszem pontosan, 63 környékén, 64 környékén mártír halált hal. És miután mártír hal, Kleofás veszi át a jeruzsálemi gyülekezetet, és Kleofás lesz a jeruzsálemi gyülekezetnek a pásztora. És Krisztus után 66-ban, amikor a római sereg jön Jeruzsálem felé, mert Jeruzsálem és Júdea fellázadtak Róma ellen, és jön a jeruzsálemi sereg, akkor a keresztények tudják, hogy ez Isten ítélete, mert az olajfák hegyén mondott beszédben Lukács 24, Máté 24-25-ben Jézus beszél erről, és beszél az ítéletről sok helyen, ami Jeruzsálem ellen fog jönni, fogja Kleofás és az egész keresztény közösséget és gyülekezetet, sok ezret kivezeti Krisztus után 66-ban Jeruzsálemből, átmennek a Jordánon, és nem akarok butaságot mondani hirtelen, hogy P betű, nem Péreába, de lehet, hogy Pérea környékén telepednek le, és amikor leverik ezt a lázadást Krisztus után 70-ben, lerombolják a templomot, több mint 1 millió, azt hiszem, hogy 1,2 millió zsidó embert ölnek meg és gyilkolnak le Jeruzsálemben és Júdeában, és egyetlen egy keresztény hívőnek, messiás hívő zsidónak sem esik bántódása, mert mind kivonultak, mert tudták, hogy ez az ítélet ideje, és ők hittek Jézusban, és tudták, hogy el kell menekülniük. Oké, tehát ez az a Kleofás. Tehát Emmausi úthoz visszamegyünk, megy egy tanítvány és Kleofás, akinek majd később szerepe van, vagy egy jelentősebb szerepe van a jeruzsálemi gyülekezetben, és Jézus csatlakozik, és beszélgetnek, és elmondják, hogy megkérdezi Jézus, hogy miért ilyen szomorú a ti ábrázatotok, és azt mondják, hogy hát csak te vagy itt idegen Jeruzsálembe, csak te nem tudod, hogy mik történtek ezekben a napokban, hogy itt volt a názáreti Jézus, akit mi Isten profétának gondoltunk, és elmondták, hogy mit gondoltok, és azt gondoltuk, hogy ő az üdvözítő, a szabadító, aki meg fogja szabadítani Izraelt, de megfeszítették, a keresztre feszítették, és aztán azt is mondták, hogy és ma reggel asszonyok mondták azt, hogy tehát utaltak beszéltek arról, hogy a sír üres, és hogy ő feltámadt, pedig mi azt hittük, hogy ő fogja megszabadítani Izraelt. És ahogy mennek, ez egy ámulatos séta lehetett, Jézus elkezdi nekik kifejteni az írásokat, Mózestől az írásokon keresztül, hogy megvan, hogy van megírva bennük, hogy a messiásnak szenvednie kellett, és meghalnia kellett, és harmadnap pedig feltámadnia, és beszél az írásokról, és aztán meg is inti őket Lukács 24-ben, hogy ő pedig azt mondta nekik, ó balgák és rest, 24-25-ben, ó balgák és reszívőek mindazoknak az elhívésére, amiket a proféták szóltak. Hát nem ezeket kellett szenvednie Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe. És Mózestől és valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindaz, amelyek felőle megírattak az írásokban. Álmatos biblia tanulmány lehetett. Közben elérkeztek ahhoz a faluhoz, ahol igyekeztek, és ő úgy tett, mintha tovább akarna menni, zseniális, de marasztalták, és azt kérték, maradj velünk, mert már beesteledett, és a nap lehanyatlott. Bement azért, és velük maradt. Amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, ez az áldás, az étkezés előtti áldás, általában a vendéglátó, vagy hogyha van ott egy tanító, aki tanít, akkor neki szokták ezt a tisztességet átadni, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, de ő eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz, hát nem gerjedezett-e a szívünk, amikor beszélt velünk az úton, és magyarázta az írásokat. És még abban az órában felkerekedtek, visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket, akik azt mondták, valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Akkor ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel őt a kenyér megtörésekor. Wow, ámulatos. Ez a harmadik megjelenése az Úr Jézusnak. És csak menjünk tovább azért, mert még sok van, és kifele szaladunk az időből. Na most a negyedik megjelenése rögtön ezután, hát most olvastuk, hogy kinek jelent meg negyedjére, még mielőtt a 11-nek vagy a 10-nek megjelenik, Simon Péternek, külön a Simon Péternek az Úr Jézus megjelenik, ez a negyedik megjelenése, ez Lukács 24:33-35-ig, ahogy mondtuk, hogy ők már mondták, hogy Simon mondta nekünk, hogy megjelent neki az Úr. És 1 Korintus 15:5-ben is, amikor Pál apostol ír a feltámadásról, akkor azt mondja, hogy és megjelent a Simon Péternek. Úgyhogy gondoljatok bele, hogy Simon Péter, akinek hát van elszámolni valójait, mert a legutóbbi találkozásuk igazából az volt, hogy Simon éppen nagyszájúskodott. Emlékeztek Péter, és azt mondta, hogy én kész vagyok veled, vagy érted meghalni, és szenvedni, tömlöcbe is menni, és éppen az bizonygatta, hogy ő mennyivel nagyszerűbb, mint az összes többi tanítvány, és hogy ő mennyire odaszánt, ő milyen nagyszerű. És aztán utána még aznap éjszaka, ez péntek, csütörtökről péntekre való éjszaka, háromszor megtagadta, a hajnalban megszólalt a kakas, és addigra háromszor megtagadta. Úgyhogy Jézus érezte, vagy tudta, hogy nekem meg kell jelennem a Simon Péternek, és megjelent külön a Simon Péternek. Most jön az ötödik megjelenése, megjelenik a 10-nek. Ez is János 20-ban is van, Lukács 24-ben is van, de János 20-19-től 25-ig megjelenik a 10-nek, és azért a 10-nek, mert talán emlékeztek, nem a 11-nek, mert egy valaki hiányzik ennél az 5. megjelenésnél, aki majd a 6. megjelenésnél miatta kell megjelenni, az ő neve Tamás, azaz a kettős. Úgyhogy ott vannak 10-en, még mindig vasárnap van, oké? Tehát már megjelent Mária Magdalénának, megjelent az asszonyoknak, megjelent az Emmausi úton, megjelent Péternek, és most este van, vasárnap este van, ez egy délutáni istentisztelet, esti istentisztelet, jó? Az esti istentisztelet, ott vannak a fiúk, a felső házba be van zárva az ajtó, és Jézus átmegy a falon, és odaáll eléjük, és azt mondja, hogy Shalom, békesség nektek. Oké, olvasom. János 20:19-től. Már este volt azon a napon, a hét első napján, a zsidóktól való félelem miatt az ajtók is zárva voltak, ahol egybegyűltek a tanítványok. Eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik, békesség nektek. Ahogy ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok pedig örvendeztek, hogy látják az Urat. Na most itt így írja egy másik evangéliumban, Lukács 24-ben kiemeli azt, hogy amikor Jézus átment a falon és megjelent nekik, akkor a tanítványok megijedtek és azt hitték, hogy szellem. Oké? Tehát azt hitték, hogy szellem. És megijedtek, hogy tudod, ez egy szellem, ezért Jézus két dolgot tett, hogy bizonyítsa, hogy ő nem szellem, hanem a feltámadott Jézus. Az első az azt mondta, az, hogy kérte, hogy érintsetek meg engem, mert a szellemnek nincsen csontja, sem húsa. Oké? Ez Lukács 24-ben, ha jól emlékszem. Tapintsák meg őt, mert nincsen a szellem, tehát hogy ő nem szellem. Őt tanítványok megtapintották őt, és utána azt kérte nekik, hogy adjatok valami kis ennivalót. Ez is nagyon izgalmas, úgyhogy adtak neki halat és mézet, úgyhogy ez egy nagyon jó egyébként egészséges koszt, a hal és a méz, és Jézus eszegette ott előttük, és láthatták, hogy ő nem szellem, hanem evett. Oké, zárójelesen hozzátenném, hogy ez azt jelenti, hogy a feltámadott testben nem lesznek szükségleteink, és nem fog kellenünk enni, de mégis képesek leszünk enni. És ez azért is fontos, mert a bárány mennyegzőjén, ahol mi leszünk, a mennyasszony és a feleség, és a mennyegzői vacsorán, ott bizony nagyon sok finomság lesz, és enni fogunk, és inni fogunk, ahogy Jézus is egyébként mondta, azt mondta, hogy nem iszik a szőlő tőke terméséből, amíg újból együtt nem leszünk az atyánál. Oké, úgyhogy ezt a feltámadásban képesek leszünk erre. Oké, ekkor tulajdonképpen az 5. megjelenésében a tanítványok örvendeznek, és a nagy küldetést megfogalmazza nekik először. És azt mondja nekik, hogy ahogyan engem küldött az atya, én is úgy küldelek benneteket. Oké? Tehát Jézust az atya elküldte, az atya tekintélyével, és most ők a Jézus tekintélyével menjetek, ők is, és mi is, az egész egyház, mi apostoliak vagyunk, ami azt jelenti, hogy el vagyunk küldve tekintéllyel, és ahogyan az atya, úgy mi is el vagyunk küldve. És ekkor rájuk lehelt, itt olvasjuk János 20-ban, és azt mondja, hogy vegyetek Szent Szellemet. Na most ez még nem a Szent Szellemnek az eljövetele, kiáradása Apostolok Cselekei 2-ben, hanem ez a Szent Szellemnek egy szolgálata, amire szükség volt. Egy másik evangéliumban azt olvassuk, hogy ekkor megnyilatkoztak az ő szemeik, vagy az ő értelmük, hogy értsék az írásokat. Tehát látjuk azt, hogy ebben a periódusban, ebben a 40 napban a feltámadása után, a mennybe meneteleig, ebben a 40 napban Jézus sok mindenre tanította őket. Ezt Apostolok Cselekei egyben olvassuk. Sok mindenre, ami Isten királyságára tartozott. És ebben az időszakban fontos volt számukra, hogy szellemi megértésük legyen. Mert látjuk azt, hogy ez nagyon kevés volt nekik. Jézus sokszor mondta, hogy őt jelentette az ő szenvedéseit, és hogy el fogják árulni, és a főpapok ki fogják őt végezni, és harmadnap feltámad, de nem volt igazán szellemi megértésük. És most rájuk lehet is azt mondta, hogy vegyetek Szent Szellemet, mert szükségetek van arra, hogy a Szent Szellem különleges szolgáltára, hogy megértsétek az írásokat, és megértsétek, amit tanítani fogok ebben az időszakban nekitek. Ez volt az 5. megjelenése Jézusnak. Vasárnap este vagyunk, az Úr Jézus megjelent nekik, úgyhogy vasárnap megjelent nekik, úgyhogy vasárnap este már annyi bizonyságuk van, ez egy nagyon-nagyon mozgalmas nap volt. Vasárnap ebédkor, ezt el is mondtam a gyerekeknek, ahogy együtt ebédeltünk, és végigmentem, tulajdonképpen így elmeséltem ezeket az eseményeket, a Mária Magdalénától az asszonyokon keresztül, az Emmausi úton a tanítványok, Péternek a megjelenés, és aztán a tanítványoknak, a 10-nek való megjelenés, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon gazdag vasárnapuk volt. Na hát, jól hajtották le a fejüket, jót aludtak szerintem, és a következő megjelenés, a 6. megjelenés, az 8 nappal később van. Tehát ez azt jelenti, hogy ez vasárnap, és ez rákövetkező vasárnap után hétfőn jelent meg az Úr Jézus, és Tamás nem volt velük, Tamás visszament a tanítványokhoz, valamerre kóricált, feladata volt, dolga volt, vagy csak depizett, visszament a tanítványokhoz, a tanítványok mondták, hogy feltámadt Jézus, tudod, itt volt velünk, megérinthettük őt, megette a lépesmézet meg a halat, és Jézus azt mondta, vagy Tamás azt mondta, hogy ha csak a kezemet a sebeibe nem teszem, én nem hiszem. Én nem hiszem. Fú, nincs most időnk belemenni Tamás hitetlenségébe és ebbe az egészbe, de mennyire csodálatos az, hogy az Úr Jézus ezt nem hagyta annyiba, hanem 8 nappal később újból megjelent a felső szobába, és azt olvassuk, hogy Tamás pedig 24. Lukács 20-ban, János 20-ban, bocsánat, 24-ben, Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, vagy kettősnek, nem volt velük, amikor eljött Jézus. A többi tanítvány elmondta, láttuk az Urat, de ő azt mondta, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem teszem az ujjamat a szegek helyére, és kezemmel nem érintem meg az oldalát, semmiképpen el nem hiszem. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt, bár az ajtó zárva volt, Jézus bement, megállt középen, és azt mondta, békesség nektek. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezemet, nyújts ki a kezedet, és helyezd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Úgyhogy ez a 6. megjelenése mind a 11-nek Tamással együtt, úgyhogy Tamás helyre van állítva. Ezután Tamás azt mondja, én Uram, és én Istenem. Ami egy ámulatos hódolat, ámulatos imádat, a hitnek a pillanata, én Uram és én Istenem. És úgy szintén egy másik bizonyítéka amellett, hogy az Úr Jézus Krisztus nem csak ember, vagy nem teremtett lény, angyal és ember, hanem Isten ember egy személyben, én Uram, és én Istenem utal Jézusra. Mint ahogy látjuk egyébként az evangéliumokban azt, hogy nem egyszer leborultak Jézus előtt, és hódoltak Jézus előtt. Na most egy zsidó ember nem borulgat le akárki előtt, csak a mindenható Isten előtt, de Jézus előtt leborultak, és Jézus elfogadta az ő hódolatukat és az imádatukat. Úgyhogy Jézus pedig így válaszolt, és válaszolt Tamásnak, és ez segít nekünk, mert mi azt gondolhatjuk, hogy milyen nagyszerű volt Tamásnak, milyen nagyszerű volt a 11-nek, milyen nagyszerű volt ezeknek az asszonyoknak, milyen nagyszerű volt azoknak, akik látták Jézust, és látták a feltámadt Jézust, milyen könnyű volt nekik. Jézus így válaszolt, mivel láttál engem, hittél, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Aki ezek mi vagyunk, az Úr Jézus már gondolt ránk, az Úr Jézus már ezt nekünk mondja, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. Péter erről beszél, 1 Péter 1-ben arról beszél, hogy akit noha szerettek, de nem láttátok, és kibeszélhetetlen megdicsőlt örömmel örvendeztek, elérvén hitetek célját, lelketek üdvösségét. Úgyhogy mi szeretjük őt, de nem látjuk, és nem látjuk, de hiszünk benne, és van egy örömünk, ami nem abból fakad, hogy látjuk, hanem a Szent Szellemből, a Szent Szellem szolgálatából, és abból a hitből, hogy a hitünkkel valóban találkozunk ő vele, az élő Jézus Krisztussal, mi és mind az összes testvérünk az egész világon. Oké, ez volt a 6. megjelenése Jézusnak, 7. megjelenése János 21-ben van, ez már nem Jeruzsálemben történik, hanem valóban eljutnak Galileába, ezek a javarész Galileabeliek, és itt a 7 apostolnak jelenik meg, akik János 21-ben azt mondják, miután Péter azt mondja, hogy elmegyek halászni, azt mondják, hogy mi is elmegyünk velük együtt. Na most próbálok viszonylag gyors lenni ezekben az eseményekben. Elmegyünk halászni, mi is elmegyünk veled együtt. 7 halászok voltak a 12 közül, ugye a megmaradt 11-ből 7 halászok, ők elmennek. Nem világos számukra, hogy mi a feladatuk, mi a küldetésük. Bár már Jézus már mondta, hogy az Atya elküld engem, én is úgy küldelek benneteket, de ők azt látják, hogy Jézus mindig megjelenik, és utána újra elhagyja őket. Úgyhogy fogják és visszamennek Péter vezetésével halászni. És úgy gondolták, hogy valószínű azt gondolhatták, vagy el voltak bátortalanul, hogy vissza kell térniük a régi hivatásukhoz. Miközben halásznak, egész éjszaka halásztak, és nem fognak semmit. Na most ez az esemény, ez párhuzamos a Lukács 5-ben történt eseménnyel, amikor ellettek hívva hivatalosan is a csodálatos halfogáskor, ugyanaz történik meg ugyanazon a tavon, a galileai tavon, a tiberiás tavon megtörténik ez. Hogy Jézus megjelenik a parton, és Jézus oda kiállt, megkérdezi tőlük, hogy fiacskáim, van-e valamilyen ennivalótok? Oké, ez már most vicces, hogy Jézus megkérdezi, hogy na, fogtatok valamit, fiúk? És egész éjszaka halásztak, és semmit. És aztán azt mondja, hogy vessétek be a hálót a jobb oldalra. Igazából nem számít, hogy jobb vagy bal oldalra vetik be, de Jézus, vessétek be a hálót a jobb oldalra, bevetik, és szakadásig van telve a háló. Később azt látjuk, mikor kihúzzák, hogy 153 halat számolnak. Itt ugye több csoda volt, egy az, hogy jobb oldalra kivetették, és egész éjszaka nem fogtak, és hirtelen 153 halat fognak, az egy csoda. De a másik csoda, amin csodálkoztak, az az, hogy nem szakadt el a háló, mert ez természet fölötti csoda volt, hogy 153 hal megszámolták, után nem szakadt el a háló. Úgyhogy János kinéz, és azt mondja, hogy ez az Úr, és Péter nem ismerte meg az Urat, de hogy János azt mondja, hogy ez az Úr, úgyhogy Péter felveszte az ingét, mert félmeztelen volt, beleugrott a tóba, és kiúszott Jézushoz, kb. 100 méterre voltak a parttól, és megérkezik Jézushoz. Most néhány dolog, a többiek is kimentek utána, kivonszolták a hálókat. Amint kértek, látták, hogy parázson sül A kenyér, ott van a kenyér, és parázson sül a hal. Oké, itt álljunk meg egy pillanatra. Fontos volt megtanulniuk, hogy nekik nem kell visszamenniük halászniuk, hanem van egy küldetésük. És hogyha ezt a küldetést ők elfogadják, akkor Jézus gondoskodni fog minden szükségletükről. Ez csodálatos, nem? Jézus gondoskodni fog minden szükségletükről, úgyhogy megérkeznek, már odakint a parázson sül a hal és a kenyér. Utána Jézus megkínálja őket, és esznek, és mindenki tudja, hogy Jézus, senkinek sem kell semmit sem kérdezniük. Ez volt Jézusnak a 7. megjelenése. És ezután ott van az elbeszélgetése Péterrel. Emlékeztek rá, amikor felteszi 15. verstől kezdődően, hogy miután ettek, ezt mondta Jézus Simon Péternek. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Most emlékeztek, mondtam azt, hogy a legutóbbi megjelenésük, vagy a legutóbbi találkozásuk, vagy a legutóbbi komolyabb beszélgetésük az az volt János 12 végén, bocsánat, János 13 végén, hogy a tanítványok versengtek, hogy ki a nagyobb. És Péter hőzöngött. És Péter azt mondta Jézusnak, hogy Jézus, én kész vagyok veled meghalni, kész vagyok tömlőcbe menni. Én jobban szeretlek téged ezeknél. Én mindenkinél jobban szeretlek, Jézus. Én hűségesebb vagyok, nagyszerűbb vagyok, nagyszerűbb követőd vagyok, rám igazán lehet számítani. Jézus, őnáluk sokkal jobban szeretlek. Ezután Jézus azt mondta, hogy mielőtt megszólal a kakas, te háromszor meg fogsz engem tagadni, és ez 12 órán belül tulajdonképpen meg is történt. Péter háromszor megtagadta az Úr Jézus Krisztus. Most az Úr Jézus Krisztus úgymond felveszi a beszélgetés fonalát. És megkérdezi Pétertől, és látjátok, milyen személyes, hogy Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? És most itt a szójáték a görögben, ebben az írásrészben az az, hogy a magyarul csak azt olvassuk, hogy szeretsz, és hogy tudod, hogy szeretlek, szeretsz engem, igen, tudod, hogy szeretlek, de a görögben Jézus az agapét kérdezi. Tehát jobban szeretsz-e engem, agapé szeretet ezeknél? Az agapé szeretet az akaratnak, a döntésnek a szeretete. Ez az a szeretet, ami feltétel nélküli. És Péter erre azt válaszolja, hogy Uram, te tudod, hogy szeretlek, és fileóval válaszol. Fileó az egy emocionális, az érzések szerinti szeretet. Abban van egy kedvelés, egy emocionális. Nem minden embert tudunk fileóval szeretni. Isten arra hív bennünket, hogy agapé szeretettel szeressük, de egy ilyen személyes, emocionális szeretettel csak bizonyos embereket. Na most Péter úgymond Jézus kérdezi, hogy agapé szeretettel szeretsz engem, jobban szeretsz engem ezeknél, és Péter azt mondja, hogy figyelj Jézus, te tudod, hogy én szeretlek téged fileóval. Na most, ami a legcsodálatosabb, hogy ezután Jézus nem azt mondja, hogy akkor semmi között hozzám, vagy akkor hát nem sok remény van számodra, akkor hogy tudsz te engem így szolgálni? Hanem Jézus azt mondja, hogy legeltesd az én bárányaimat, és a bárányaim azok a kis bárányokról szól. A kis bárányok, hogy legeltesd a kis bárányokat. Legeltesd a kis bárányokat, a bárányaimat. Azaz kap egy megbízást, kap egy feladatot az Úr Jézus Krisztustól, hogy gondot viseljen új hívőkre, friss hívőkre, amit meg is tesz Péter az első levelében, ahogy tanítgatja őket, akik a tej, hogy az ige teje után vágyakozzanak, és bátorítja őket. Úgyhogy megkapja a megbízást, és ez az évek során, az évtizedek során engem ez az írásrész olyan sokszor bátorított, mert Nagyon sokszor érzékeltem, hogy messze elmaradok attól, ami ideális lenne, ahogyan szerethetném Jézus, vagy szeretnem kellene Jézus, vagy jó lenne szeretni Jézus, most bárhogy is fogalmazok. Messze elmaradok sok minden tekintetben megmérettettem, és hiányosnak találtattam. És mindig vissza tudtam jönni ez az írás részhez, hogy attól még az elhívásom, amivel Jézus megbízott, az továbbra is megvan, mert Jézus azt mondja, hogy legeltesd az én bárányaimat. Majd másodszor is megkérdezte, Simon, Jóna fia, szeretsz engem, agapé szeretet. Ő pedig azt válaszolta, igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged, fileó szeretet. Mire Jézus azt mondta, őrizd az én juhaimat, őrizd az én juhaimat. Ó, milyen csodálatos, hogy az Úr Jézus milyen türelmes velünk, és ismeri a mi képességünket, és velünk van. Majd harmadszor is azt mondta neki, 17. versben, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ez viszont már fileó. Tehát harmadjára Jézus azt mondja, oké, Péter, értem, értem, nem vagy egy fantasztikus, hiper, szuper, szellemi hívő. Oké, értem. Fileó, szeretsz engem, Fileó, szeretettel. És Péter ekkor megszomorodott, és harmadszor is azt kérte, hogy szeretsz engem, Fileó, szeretett, és azt mondta, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Aki ennyit tudok adni, ez vagyok, ezt tudom kínálni, nem vagyok hiper-szuper, és ez nagyon-nagyon fontos Isten szolgálatában. Fú, nincs most időnk, hogy kifejtsük, de nagyon-nagyon fontos. Az évek, az évtizedek során a másik írásrész, ami mindig nagyon szólt hozzám, az Bírák 6-ban van Gedeon elhívásánál, aki Manassé törzséből a legszegényebb családból volt, és a legkisebb fiú volt, és azt mondta neki az angyal, hogy menj el ezzel a te erőddel, és megszabadítod Izraelt Midian kezéből. Amit van, menj el azzal, és ez elég lesz. Ez elég lesz. És nagyon sokszor nem érezzük magunkat erősnek. Én magam nagyon-nagyon sokszor érzékeltem, és érzékelem most is, hogy egyáltalán nem vagyok erős, és egy hatalmas vigasztalást jelent számomra, hogy az, amim van, az elég Jézus kezében. És ezt meg kell tapasztalnunk személyesen újból és újból, hogy meggyőződésé váljon, és hogy a mi elégtelenség érzésünk az ne legyen egy akadály Isten szolgálatában. Úgyhogy, Uram, te tudsz mindent, tudod, hogy szeretlek, Jézus azt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Péter, én bízok benned, Péter, én veled vagyok, legeltesd. És aztán persze a 18. versben bizony-bizony mondom neked, hogy amikor ifjabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál, mikor pedig megöregszel, kinyújtod a kezed, és másra vesz fel téged, és oda-vissza, hova nem akarod. És ez pedig azért mondta Péternek, hogy elmondja neki, hogy milyen halállal fogja megdicsőíteni őt. Tehát Péter, ahogy ezzel a kis képességeddel, ezzel, mint egy törékeny nátszál, mint egy megrepett nátszál, pislogó gyertyabél, így jársz velem, és így szolgálsz engem, el fogsz jutni arra a pontra, ahol a te haláloddal, te az életedet fogod értem adni, és a haláloddal fogsz engem megdicsőíteni. És az egyház történetem beszámol erről, hogy ez meg is történt, amikor Krisztus után 67-ben, talán május környékén lehetett, amikor Péter apostolt Rómába fogták, és keresztre feszítették, és ő azt mondta, hogy ő nem méltó arra, hogy úgy halljon meg, mint az Ura, és kérte, hogy fejjel lefelé fordítsák azt a keresztet, és kereszt halállal, mártír halállal dicsőítette meg az Urat. Nem fileó szeretette, hanem agapé szeretette, mindent adva az ő Urának. Wow, milyen csodálatos, hogy hova visz az, amikor egyszerűen csak adjuk azt, amink van, még akkor is, hogyha nagyon kevés a szemünkben az, amink van. Ne tántorítson el téged, ne tántorítson el Jézus Krisztus, a megrepett nátszálat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Na, sziasztok, be kell fejeznünk, nincs is órám, mert a telefonomon veszem, úgyhogy ott pedig nem látom, de befejezem, mert már a végéhez tartozunk. Ez volt a 7. megjelenése Jézusnak. A 8. megjelenése az Úr Jézusnak az 500 embernek jelenik meg, és ezt 1 Korintus 15-ben olvassuk, a 6. versben, hogy megjelent az 500-nak, ebben benne van a 11 is, akik közül Pál apostol azt mondja, hogy sokan még most is élnek. Úgyhogy megjelent 500-nak. Na most ekkortájt kaphatták az apostolok, úgymond a nagy küldetést egy második alkalommal, ez Máté 28-ban van, már Galileában vannak, és Máté 28-ban az Úr Jézus, ahogy megjelenik nekik, azt mondja, hogy nekem adatott, Máté 28-18-szó 20-ig, minden hatalom a mennyen és a földön. Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, tanítván őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hú, most lehet, hogy nem fogjuk tudni kifejteni ezt az ámulatos küldetést, de megerősíti, szendvicsbe teszi. Nekem adatott minden hatalom, és a mennyen és a földön, ő a feltámadt Jézus, és a végén íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, és ott pedig ott van, hogy amint mentek, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Nagyon izgatottan várom, hogy a következő hetekben, vagy hónapokban, vagy fél évben, években szeretném tanítani a gyülekezetet, szeretnék tanítani benneteket tanítványozásra. Szegeden tanítottam a 20 éveseinket tanítványozásra, mind a mai napig jó páran tanítványoznak másokat, és ez egy ámulatos dolog, Isten fantasztikus lehetőségeket és kapukat nyit, ahogy a nagy küldetésben benne vagyunk, és erre több, mint alkalmasak vagyunk, mert neki adatott minden hatalom, és ő velünk van. Ez nem egy óriási dolog, hanem ez valami, amit egyszerűen csak Jézusnak a szívéből jön számunkra. Úgyhogy ezután jön a 9. megjelenése az Úr Jézusnak, és megjelenik Jakabnak, ez 1 Korintus 15:7-ben, és ez az a Jakab, aki az ő testvére, féltestvére, azt mondja, hogy majd megjelent 1 Korintus 15:6 és 7, majd megjelent több mint 500 testvérnek egyszer, és akik közül legtöbben még mindig élnek, némelyek azonban elaludtak, azután megjelent Jakabnak, azután az összes apostolnak. Oké, úgyhogy végül pedig mindenkültem, mint egy torszülöttnek, nekem is megjelent, mondja Pál apostol, úgyhogy Jakabnak is megjelenik. Na most, ami nagyon fontos, az az, hogy Jézusnak a testvére Jézus szól, féltestvére Jézus szolgálta során, földélete során végig hitetlenségben vannak, sőt gúnyolódnak is, de a feltámadáskor megtérnek, így Jakab is, aki a Jakab levelet írja, aki a Jeruzsálemi gyülekezetnek a vezetője lesz, és Júdás is, aki a Júdás levelet írja, megtértek. Úgyhogy ez egy nagyszerű inspiráció számunkra, ha meg nem tért családtagjaink vannak, olyan szeretteink, akik nem ismerik az Úr Jézus Krisztust, hogy az Úr Jézus sem értették, őt sem fogadták be a saját családtagjai, a saját féltestvérei, de eljött az a pillanat, amikor megismerték. Úgyhogy imádkozzunk a családtagjainkért, szeretteinkért. És végül 10. megjelenés, hogy megjelent a 11 apostolnak újból. Nyilván többször jelent meg, 40 napon keresztül sokszor, de ez akkor, amikor már visszament a mennybe, és ezt Lukács 24 végén olvashatod, és Abcsel 1-ben, És ezzel fogjuk most befejezni ezt az alkalmat, hogy apostolok cselekei egyben azt mondja, hogy Jézus harmadik vers, akiknek szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, 40 napon át megjelent nekik, és az Isten országára tartozó dolgokról beszélt velük. Úgyhogy ezután beszélt nekik a Szent Szellemmel fognak megkereszteltetni, és aztán felteszik a kérdés, hogy nem ez időben állított helyre a királyságot Izraelnek, és Jézus azt mondta, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket és az alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyezett, és ezután jön Abcselek 8, amit így is vagyunk a Abcselek 8, ami az apostolok cselekedetének a kulcsverse, hanem azt mondja, hogy hanem vesztek erőt, minek utána eljön rátok a Szent Szellem, maradjatok Jeruzsálembe, legyetek Jeruzsálembe, várjátok meg az Atya ígéretét, Lukács 24 vége, és vesztek erőt, minek utána eljön rátok a Szent Szellem, és lesztek nekem tanúim, mind Jeruzsálemben, mind Júdeában, mind Samáriában, mind a föld végső határáig, ami azt jelenti, hogy az egész pogány világban. És úgyhogy ez a nagy küldetést harmadjára is megerősítette nektek, nekik, hogy maradjanak Jeruzsálembe, és a Szent Szellem el fog jönni, és erőt nyernek a bizonyságtételre Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, úgyhogy ez az apostolok cselekedeteinek tulajdonképpen a vázlata, Jeruzsálem, aztán Júdea, aztán Samária, ott is Péter kapja a kulcsot, és aztán Kornélius, és a pogányok, és az egész világ határáig. Amikor ezeket mondta, 9. vers, szemük láttára felemeltetett, s felhő takarta el őt szemük elől. Amint távozásakor merően az eget nézték, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában. Azt olvasjuk Lukács 24-ben, hogy Jézus felemelte a kezét, és amint emelkedett fel, megáldotta őket. Galileai férfia, miért álltok itt az eget nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, ugyanígy fog visszajönni, ahogyan felmenni láttátok őt a mennybe. Úgyhogy Jézus visszament az Atyához, az Atya jobbjára ült, és arra lettek intve, hogy csak úgy, ahogy most felment, és a felhő felé emelkedett, és a felhők eltakarták őt, csak így fog az Úr Jézus visszajönni. Úgyhogy attól a pillanattól kezdve az apostolok és az egyház az elmúlt 2000 év során visszatekint Jézusra, Jézussal közösségben van, és várja az Úr Jézus második visszajövetelét, ahogy ugyanúgy fog jönni vissza, ahogy elment. Úgyhogy jöjj el, Uram Jézus, várunk téged. Mindez földrajzilag Betániában történt, tehát visszaérkezünk Jeruzsálembe, Jeruzsálem mellett van az Olajfák hegye, és az Olajfák hegye mellett van Betánia, és azt hiszem, hogy Lukács 24, 50-53-ig mondja azt, hogy Betániában emelkedett fel az Úr, és utána ők visszamentek Jeruzsálembe, és közösségben voltak mindenük, egy szívvel, egy lélekkel imádkoztak, és várták az Atya ígéretét, aki pünköskor eljött a Szent Szellem személyében. Úgyhogy, na hát ez is nagyon izgalmas, de itt fogjuk befejezni. Én remélem, hogy mindez hasznos volt, nem csak a mai alkalom a feltámadásról, hanem az elmúlt heteknek az alkalma Jézus utolsó hetéről. És tudom, hogy egy picit más módon fogjuk most meg, nem egy áhítatos, nem egy prédikálós, vagy túl sok alkalmazásban lévő üzenet, bár szeretnék több alkalmazást is belevinni így az életünk számára, vagy kibontani egy-egy részt, de most erre volt lehetőségünk, de hát lesz még sok mindenre lehetőségünk, mert együtt vagyunk, együtt leszünk, egy helyi gyülekezetben vagyunk, egy csodálatos elhívásunk van, Istennek a családja vagyunk, és együtt éljük meg, úgyhogy lesz még lehetőségünk. És neked is személyesen van lehetőséged, hogy ezeket a fejezeteket olvasod, gondolkodsz, elmélkedsz, és csak közösségben vagy Jézus Krisztussal ezeken keresztül. Úgyhogy ő feltámadt, és ő küldetést adott, és ő visszament az atyához, és az atya jobbján ül, és ő vissza fog onnan jönni értünk, úgyhogy jöjj, Uram Jézus, várunk téged, és amíg várunk, addig engedelmeskedünk, ahogy Lukács 19-ben olvasuk, ahol azt mondja, hogy kereskedjetek, amíg megjövök. És ezért vagyunk itt, hogy kereskedjünk a kegyelemnek azon ajándékaival, sáfárságaival, kincseivel, amelyeket ő nekünk adott. Úgyhogy Isten áldjon benneteket, hívlak benneteket Zoom közösségre, nagyon-nagyon jó Zoom beszélgetéseink szoktak lenni, úgyhogy 10 perc múlva a Zoom szobában találkozunk, és úgy szintén egy új hónap van, talán a belső csoportban az anyagi információk már kilettek téve, az elmúlt hónap bevételeiről, kiadásáról meg tudjátok nézni, és hívlak benneteket, hogy adjunk az Úrnak, adjunk az Úr munkájának, bizony amink van, azt adjuk, az megszentelődik az Úr Jézus kezébe, hogy hallottuk, és az ő céljaira fordítódik, és hát izgatottan várom azt is, hogy a következő időszakban a gyülekezetünk újból tud nyílni, és hát sok módon meg tudjuk élni ezt a fajta szeretett közösséget Jézussal és egymással. Úgyhogy gyertek a Zoom szobába, várlak benneteket, Isten áldjon titeket, sziasztok!